Szép Laki Géza tanúságtételét hallhatják, mely a Mária út és a Mária rádió rendezvényén hangzott el Ferenc pápa látogatásakor.
Egy újabb tanúságtétellel folytatjuk az estét. Szép Laki Géza színművész, a legrégebbi vallási alapokon nyugvó, de világi lovagrend, az 1326-ban alapított Szent György lovagrend tagja. Már gyermekkorában fontos szerepet kapott életében a hit, református presbiter nagyapjának köszönhetően. A színház világában is a hit vezeti a mindennapok során. Fogadják szeretettel Szép Laki Géza tanúságtételét.
Laudétur, békesség Istentől. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy az ő teremtett világában élhetek. Hálás vagyok az összes lélegzetvételemért, a napsütésért, a szélért, a holdért, a napért. Szeretek ebben a világban élni. Én 2006-ban végigmentem az El Caminón. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon speciális, minden ember speciálisnak gondolja magát, nagyon speciális viszonyom van Istennel, ami csak az enyém, ahogy különböző módokon tudok hozzá imádkozni a különböző életszakaszaimban, és ezek apró pici csodák, ugye a Caminón az ember megtanulja, hogy a csodák ott vannak 3 méterenként. Az ember olyan dolgot vesz ki belőle, amit akar, és mint mondották, hogy egyszer csak hazaviszi, és otthon ezt hasznosítja, azokat a dolgokat, amiket ott összeszedett. Ezek apró pici csodák. Én a Jóistentől megkaptam a lottóötöst. Ez a lottóötös az én feleségem. Szemerédi Bernadett. 1000 évig imádkozhatnék itt, és adhatnék hálát a Jóistennek, érte? Akkor se tudnám kellőképpen megköszönni, és erről szeretnék egy tanúságtételt tenni, hogy mi is a mi kapcsolatunk Istenben. 10 évvel ezelőtt, amikor én feljöttem Budapestre, akkor a karrierem egy kicsit megrekedt. Kénytelen voltam éjszakai őrködést vállalni. Itt a Szép utcában van egy galéria, és én ott dolgoztam, mint éjszakai őr színészlétemre. És minden reggel, amikor én elmentem, leadtam az ügyeletet, akkor én úgy gondoltam, hogy itt a Ferenciek terén bemegyek a templomba, református létemre, a katolikus templomba, egy az Isten, és beszélgetek az én teremtő atyámmal, ha 5 percig, 5 percig, ha fél óráig, ahogy épp a pillanat kívánta. És soha nem az főhajóba ültem be, hanem az oldalsó hajóba, ahol nekem lett egy gyakorlatilag második otthonom, ahova évekig jártam. Az oldalsó hajóban ott van egy piószobor, nagyon érdekes, mert ő ugye egy friss szent, és nem szoktak ilyen friss szentnek fa szobrot állítani. Mindig friss virágok voltak, és nagyon megfogott egyébként a kép, ami ott a baloldali hajóban van. Szűz Mária van kis Jézussal, és az van odaírva latinul, hogy az anya ölében az atya bölcsessége. És én ott imádkoztam mindig Istenhez, majd jobbra fordult a szakmailag a sorsom, és egy vándortársulathoz szegődtem, ahol megismerkedtem a feleségemmel, akivel szimpátia alakult ki. Ő is benne volt egy kapcsolatban, én is benne voltam. Nyilván, amikor benne van az ember, akkor azt képzeli, hogy ez egy tökéletes kapcsolat, ott és akkor, mint utólag kiderült, nem az volt. És dolgoztunk 2 évig együtt. egyszerű szimpátia volt. Majd az ő kapcsolata is megszakadt, az enyém is, nem a másik miatt, tehát nem egymás miatt, és akkor kialakult köztünk valami, megvallottuk egymásnak a szerelmünket. Én ugye, nekem egyértelmű volt, hogy ő lesz az életem párja, és én már olyan 6 éve a Jóistennek megfogadtam, hogy halálomig vigyázni fogok rá. És ugye nekem egyértelmű volt, egy férfi azt érzi, hogy mikor jön szembe az a nő, aki a haláláig a párja lesz, a társa. És én is ezt így éreztem, és tudtam, hogy ő milyen vallásos. És hát megkérdeztem, hogy mégis hányadán áll így Istennel, mennyire lehet vicceket mondani, járjunk-e vasárnaponként templomba. Nekem ez szokatlan volt, mert én a hitemet én mindig egyedül éltem meg, és így, hogy együtt élünk, és mind a ketten hisszük Istent, így legalább az életünk egyik felét nem kell megmagyarázni egy másik embernek, hanem teljesen természetesek ezek a dolgok. Szóval megkérdeztem őt, hogy hányadán áll Istennel, és akkor elkezdte mondani, hogy jár templomba, igen, hova? Hát, hogy ő a Ferenciek terére jár. Mikor? És akkor kiderült, hogy ugyanazokon a napokon, kb. Fél óra különbséggel, ugyanazon a helyen ült az én feleségem, és kimondatlanul egy másik, egy talán neki jobb élet után imádkozott, és a Jóisten ezt nézte néhány évig, 2 évig, és akkor utána azt mondta, hogy hát, hogyha már ez a két ember itt ül, és kimondatlanul ezt kívánja, akkor így összeboronálom őket, és akkor mi lesz ebből? A világ legcsodálatosabb dolga lett ebből, elmondhatom önöknek. Nálam boldogabb ember a Földön nincs. Egy olyan társat adott nekem Isten, aki nekem tökéletes, és a társam lesz, remélem, amíg meg nem halok. És utána megkértem a kezét az én szerelmes feleségemnek, és mondtam, hogy akkor menjünk vissza a Ferenciek terére, és köszönjük meg Istennek, hogy ezt a dolgot művelte velünk. És akkor egy nagyon vicces pillanat volt, mert ugye ugyanaz a hely volt, és hát ugye egy lovag, meg egy férfi, mégis azt mondtam, hogy akkor nyilván ő jön először arra a helyre, ami az én helyem, és köszönje meg először ő a Jóistennek, hogy ezt a dolgot művelte velünk. Aki ezen a zarándokúton megy, vagy bármelyik zarándokúton megy, akár az El Caminón, az megtudja, hogy ezek a pici dolgok, ezek számítanak, és csodák igenis vannak. És nem csak csodák vannak, hanem úgy mondanám, hogy véletlenek nincsenek. Mindenki a nagy terv része. És én nagyon szeretek a Jóistennek a terve lenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Széplaki Géza tanúságtételét hallhatták, mely a Mária út és a Mária rádió közös rendezvényén hangzott el Ferenc pápa látogatásakor. Mária rádió. Déri Péter, János Halmi plébános előadását hallhatják Vallás a 21. században címmel.
Biztos benne, szeretett testvéreim! Krisztus előtti első század nagy római bölcselője, Cicero mondta: nincs olyan nép, sem művelt, sem műveletlen, mely Istenben ne hinne. És ez azért van így, mert a mi jóságos Urunk, amikor megalkotta az embert, akkor úgy hozta létre, hogy a szíve mélyén egy helyet hagyott magának, amit senki és semmi sem tud betölteni, egyedül csak ő, a fölséges Isten. Így az ember eredendően vallásos lény, mindig hitt az Istenben. Ezt támasztják alá már az ősi barlangrajzok és az őskori leletek is. Különféle kultúrák és népek pedig igyekeztek megfogalmazni a meglátásaikat az Istenről. Vannak, akik azt mondják, hogy a különféle vallások olyanok, mint egy nagy, magas hegyre felvezető utak. Ha magunk elé képzelünk egy hatalmas hegyet, akkor el tudjuk képzelni, hogy számtalan út vezet fel a hegycsúcsig. És hogy ezek a vallások egy-egy utak. Lehet, hogy valamelyik rövidebb, valamelyik hosszabb, valamelyik szélesebb, valamelyiken könnyebb járni, nehezebb. Azt mondják, hogy egy Isten létezik. Mindegy, hogy ezt az Isten Sívának, Allahnak, vagy Istennek, Deusnak hívjuk, de ez az egy Isten létezik. És ezt az egy Istent próbáljuk elérni különféle utakon. Mi keresztények azonban úgy gondoljuk, hogy a vallás lényege nem az, hogy mi akarunk feljutni a hegyre, mi akarunk eljutni az Istenhez, hanem hogy az Isten lejött ide közénk. Ő volt a kezdeményező. Már az ókori bölcselők, Porphyrius és Plotinus is arról beszéltek, hogy a világ létezői különféle létszinteken léteznek. Vannak az élettelen dolgok, aztán vannak a növények, vannak az állatok, az ember és az Isten. És ezek között, a létszintek között nem létezik átjárás, mert hát egy kő sohasem fog kicsirázni vagy kihajtani. Egy növény sohasem fog megszólalni. Egy állat sohasem fog úgy érezni, mint az ember. De mi emberek sem tudjuk az Isten teljes mi voltában megérteni, mert más létszinten vagyunk. Ha az Isten azt akarja, hogy mi megérthessük, megtapasztalhassuk, akkor ő neki a létszintjéről le kell jönni a mi létszintünkre. Térben és időben meg kell jelennie, meg kell mutatkoznia. Sokan úgy vélik, hogy az Istenség valami fajta energia, végtelen erő, személytelen bölcsesség. Van, aki azt mondja, hogy a természet, vagy a tárgyi dolgok részesülnek ebben az isteni jelenlétben, bölcsességben. Mi keresztények pedig azt mondjuk sok más vallással egyetemben, hogy az Isten egy személyes létező. Ha pedig így van, akkor logikusan következik ebből, hogy az ember az Isten számára a legértékesebb létező, mert értelménél fogva egyedül az ember képes valamit felfogni, megérteni az Istenből. Ezért észszerű feltételezni, hogy az Isten megpróbál közeledni az emberhez. Ha pedig ez így van, akkor az ember számára a legfontosabb feladat, hogy keresse az ő hozzá lejövő Istent. Mert hiszen az Isten hagyott jeleket. Mi keresztények azt mondjuk, hogy az Isten belépett a történelembe. Megszólított embereket, mint ahogy olvasok az Ószövetségben Ábrahámot, Mózest, aztán megszólította a prófétákat, rajtuk keresztül üzent, végül pedig a fián keresztül eljött ide közénk a földre, teljesen nekünk ajándékozta önmagát. Aki olvassa a Szentírást, eljön a szentmisékre, szentségimádásokra, aki imádkozik, az megtapasztalja az élő Isten erejét, tüzét, ami alakítja, formálja és megérinti az embert. Sokan azt mondják, hogy mindez nagyon szép, nagyon jó, hogy az Isten létezik, az Isten szeret bennünket, az Isten gondoskodik rólunk. Na de hát, mégis, akkor hogyan engedheti meg az Isten, hogy az ő nevében, vagy a vallás nevében egyes emberek galátságokat, szörnyűségeket, bűnöket kövessenek el? Az Isten szabad akaratot adott mindnyájunknak. Mi döntünk, hogy hogyan éljük az életünket. Az Isten nem szorít korlátok közé egyikünket sem. De hogyha megnézzük a görög-római kultúrát, amikor a római hadsereg elfoglalt egy-egy új területet, leigázott egy-egy népet, akkor nagyon egyszerűen megfogták az istenüket, és a bevett vallások közé tették. Az istenek panteonjába elhelyezték a meghódított népnek az istenségét. De ha megnézzük azt, hogy milyen szörnyű módon tudott viselkedni a római hadsereg az idegen népekkel, vagy hogyha megnézzük az első 3 évszázadnak a keresztény üldözését, hogy milyen brutális módon bántak a keresztényekkel, milyen válogatott módszerekkel végezték ki őket. Ha Rómába járnak, érdemes elmenni Santo Stefano Rotondo templomba, egy hatalmas körtemplom, hatalmas, óriási felületen több száz vagy ezer kereszténynek a válogatott kínzását és megölését lehet látni a freskókon. A nagy francia forradalom idején a szabadság, a testvériség és az egyenlőség nevében egy év alatt több embert öltek meg giotinnal, mint az inkvizíció a több évszázados működése során. A 20. század diktatúráiról, a nácizmusról, a kommunizmusról nem kell beszélni. Hány tízmillió áldozatot követeltek? Láthatjuk tehát, hogyha az Isten száműzve van az emberek életéből, a társadalomból, akkor az ember milyen vérengzővé, milyen brutálissá, milyen szörnyűvé tud válni. Ma is van üldözés. Ma is próbálják az Istent kiszorítani a társadalomból. Csak ma másképpen csinálják ezt. A tolerancia és az érzékenyítés leplével takarnak be mindent. A keresztények, a vallásos emberek legyenek toleránsak, fogadják el a másikat. De akik ezt hangsúlyozzák, ők mennyire fogadnak el bennünket, mennyire fogadják el a mi gondolkodásunkat, a mi értékeinket? Nincs ebben valami visszásság? A közéletből, a közbeszédből száműzni akarják vallásra vonatkozó szavakat, megnyilatkozásokat, jelképeket. Sokan azt mondják fiatalok közül, hát nem kereszteltetjük meg a gyermeket, mert mi annyira szeretjük a gyermekünket, hogy szabadságot akarunk neki. Hogy majd, ha felnő, akkor eldönti az a gyermek, hogy milyen hit szerint akar élni. Ez nagyon szép, dicséretes, hogy valaki szereti a gyermekét. Na de, azt megkérdezi tőle, hogy akar-e óvodába járni, iskolába menni? Meg akarja kapni a különféle védőoltásokat? Hát nem, hát az természetes dolog. Fontos az, hogy az ember tudjon választani, de ahhoz, hogy választani tudjunk, ahhoz az kell, hogy ismerjük a dolgokat. Hogyha a gyermeket nem neveljük keresztény, katolikus módon, nem ismeri meg a szülei, nagyszülei hitét, gondolkodását, kultúráját, akkor hogyan tudjon választani? Miből tudjon választani? Hát ha van egy, akkor mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, ez nekem nagyon jó, megfelel. De mondhatja azt is, hogy hát köszönöm, de én inkább valami mást választok. A nyugati, szkeptikus, nihilista ideológia azt mondja, hogy a vallás lényege szerint kirekesztő, mert kirekeszti a nem hívőket és a másképpen gondolkodókat. Gondoljunk csak bele, nem a szekularizmus, nem a laicizmus a kirekesztő, amikor a világ lakosságának a jelentős részét rekeszti ki, a vallásosan gondolkodó embereket különbözteti meg hátrányosan. A lényeg nem a vallások és a meggyőződések tiltásában és elnémításában kellene, hogy álljon, hanem abban, hogy megtanuljuk becsülni, tiszteletben tartani és élni hagyni a másként gondolkodó közösségeket. Ha csak a mi vallásunkat, kereszténységet nézzük, akkor világszerte hány kultúrát, hány népet, hány népnek a nyelvét mentette meg? Nem elnyomta, megmentette. A beszédemet Cicero idézetével kezdtem. Nincs olyan nép, sem művelt, sem műveletlen, mely Istenben ne hinne. A felvilágosodással elindult egy folyamat, ami az Isten próbálta a társadalomból kitaszítani. És Nietzsche, a filozófus, eljutott oda, hogy kimondta, az Isten halott. És láttuk a történelemben, ahogy az előbb is említettem, hogy az Isten nélküli világ embertelenné, vérengzővé, könyörtelenné válik. És pár ember erőlteti rá a saját gondolatát és akaratát a többségre. Híres görög történetíró Plutarkosz az első században ezt mondta: találhatsz városokat bástyák nélkül, írástudás nélkül, királyok nélkül, paloták nélkül, de várost Isten, szentély, ima és áldozat nélkül még senki sem látott, és nem is fog látni. Na hát, kíváncsi lennék, hogy mit írna napjainkban a történet író, amikor a nagy nyugat, ami ugye etalon, amit nézni kell, amit másolni kellene, bontják le a templomokat, adják el, deszakralizálják őket, amikor tagadják meg az Istent és az addigi kultúrájukat, akkor őket kell követni. Sajnos a mi közösségeink, a mi templomaink is fogyatkoznak. Egyre kevesebben vagyunk a szentmiséken, gondolom itt városban is, de vidéken is. Szörnyű ez az elvallástalanodás, ez az elhidegülés az Istentől. Az még a jobbik eset, amikor azt mondják, hogy a magam módján vagyok vallásos, és megélem én a hitemet otthon, az Istennel. De én nekem sem a papokra, sem a különféle templomokra, felekezetekre, egyházakra nincsen szükségem. Szomorú ezt látni és tapasztalni, de mit tegyünk, hogy erről a negatív pontról elmozduljunk, valami kis változás következzék be. Nagy francia filozófus, matematikus Blaise Pascal mondta, az embereket és az emberi dolgokat előbb kell ismerni, és azután lehet szeretni. Az Istent és az isteni dolgokat viszont előbb kell szeretni, és csak aztán megismerni. Az embereket és az emberi dolgokat előbb kell ismerni, és aztán lehet megszeretni. Isten és az isteni dolgokat viszont előbb kell szeretni, hogy meg tudjuk ismerni. Milyen nagy igazság ez! A Jóisten előbb szeretett minket, mint hogy mi meglettünk volna. Hiszen az ő jóságából fogantunk meg édesanyánk méhében. Az ő szeretetéből születtünk meg erre a világra. Ő tart a tenyerén, ő hordoz minden nap mindnyájunkat. Hát hogy ne kellene viszont szeretnünk egy ilyen jóságos, gondoskodó Istent, és ebben az isteni szeretetben és emberi viszont szeretetben tudjuk igazán, egyre jobban, egyre mélyebben megismerni az Istent. Milyen szép lenne, hogyha mindez megvalósulna, de miért valósul meg olyan nehezen ez napjainkban? Miért nem megy az, ami ment évszázadokon, évezredeken keresztül? Azért, mert a szeretet áldozatokkal, lemondásokkal jár. Amikor egy fiú elkezd udvarolni egy lánynak, akkor egy csomó mindenről le kell mondani, mert azért a leányzó elvárja, hogy egy csomó időt vele töltsön a fiú. Amikor egy fiatal pár gyermeket vár, megszületik a csöpség, akkor egy csomó mindenről le kell nekik mondani, mert a kisgyerek nem teszi lehetővé ezt. De mégis boldog az életük, mert kárpótlást kapnak a lemondásokért. Mert hiszen milyen jó szerelmesnek lenni, milyen nagy boldogság gyermeket világra hozni, gyermeket nevelni, róla gondoskodni, mennyi szeretetet kap az ember viszonzásképpen. Aki nem mer áldozatokat hozni a Jóistenért, aki nem kerül velem mély, bensőséges viszonyba, az sohasem fogja megélni, megtapasztalni, hogy milyen jó az Istennel lenni, milyen jó imádkozni, milyen jó itt lenni a szentmisén, milyen jó egy szentségimádáson leborulni a köztünk jelenlévő Isten előtt. amikor jegyesek jönnek hozzám, akkor olyan örömmel tekintek rájuk. Olyan jó látni, mennyire szeretik egymást, mennyire boldogok, szerelmesek. Az ember szívét megmelengeti. Ugyanilyen a mélyen hívő ember is lángol az Istennel való kapcsolattól. Jó vele lenni, mert olyan pozitív a kisugárzása. A hívő embernek kell a világ kovászának lenni, ami megkeleszti a világ nagy tésztáját, átjárja. Amikor nem szomorúan, hanem mosolyogva tudunk a templomba jönni, amikor várjuk a buszt vagy a villamost, és ragyog az arcunk, mert a templomba megyünk az Istenhez. És ezt észreveszik a többiek is. Meg amikor innen kimegyünk, hogy megyünk ki? Derűsen, vidáman, sugárzóan? Vagy ugyanúgy, ahogy bejöttünk? Na, hiába beszélt a pap 20 percig. Semmi. Hát hat ránk az Isten. Formál bennünket. Hát hogy akarunk mi kovászok lenni ebben a világban? Hogyha minket se tud az Isten feltüzesíteni. Hát tőlünk várják azt, hogy kovászok legyünk. A kovász megkeleszti a tésztát. A hívő embernek alakítania kell a kisugárzásával, a szavaival, a viselkedésével ezt a világot. Assisi Szent Ferencről mondták, hogy egy társával elhatározta, hogy az egyik településre elmegy, és hatalmasat prédikál, hogy megtérjen a település. Beérnek, szépen mennek, mendegélnek, egyik utca, másik utca, falu, főtere, templom, kiérnek a vár. Ferenc atyánk, hát te nem is prédikáltál. Dehogy nem. Ahogy végigvonultunk a településen, már az egy prédikáció volt. Ahogy a hívő ember végigvonul az utcán, már annak egy prédikációnak kell lenni. Annak egy tanúságtételnek kell lenni. Hogy észrevegyék a nem hívők. Ennek az embernek valami különleges van az életébe. Hogy tud mosolyogni a mai világban? Hát úgy, hogy az Istentől meríti az erejét. Testvéreim, én azt kívánom mindnyájunknak, hogy tapasztaljuk meg a Jóisten jelenlétét az imádságban, a szentmisében, és engedjük, hogy teljesen átjárjon minket. Hogy fellelkesítsen, föltüzesítsen, és utána olyan lelkesen tudjunk kimenni az utcára, tudjunk hazamenni családjaink körébe. És azt mondják, hogy na, igen, én is elmegyek legközelebb templomba, mert valami olyan erőt, olyan kisugárzást, olyan bátorítást kap az én anyám, testvérem, nővérem, szülőm, nagyszülőm, hogy én is elmegyek. Amen.
Déri Péter János Halmi plébános előadását hallhatták Vallás a 21. században címmel.